Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és kell a levegő, tehát mindenkire kérek, hogy vegyünk levegőt, mert szükség lesz rá. Nagyon sok lesz az információ, amit mondok, de nem azért, hogy megjegyezzük, hanem hogy rácsodálkozzunk. Tehát elég lesz a benyomás, amit ad a sok információ. Ha valakinek igénye van, persze utána bármire, többszörösen is vissza lehet kérdezni. Ugye már újra nem mutatkozom be, de azért mégis Fekete Dávidnak hívnak. Májusban talán találkoztunk, akikkel találkoztunk, és ott már jelenések könyvére ráhangoltam azokat, akik jelen voltak azon az egy előadáson, amit sikerült megtartani. Nyilván a meghívó készítésekor én adtam egy jelzést, hogy legyen rajta az is, hogy jelenések könyve, nem került rá, de attól jelenések könyvéről lesz szó. Egy ilyen táblázatot vetítek ki, és majd mindenkinek adok ugyanezekből a kivetített képekből papíron, tehát ezt haza lehet vinni, ki lehet tölteni, mint egy munkafüzet. Én nagyon szeretem jelenések könyvét azért, mert különös, precíz rendezettség van benne. Hadd kérdezzem meg azért, nem szoktam én ilyen személyeskedő kérdéseket föltenni, de van, aki még nem fogott hozzá egyáltalán jelenések könyve olvasásához? Vagy mindenki hozzáfogott már valamilyen módon egy kicsit? Mert semmilyen problémánk nincs azzal se, ha igen, azzal se, ha nem. Nyilván, ha valaki hozzáfogott, akkor érzi, hogy érthetetlen. Ugye, olyan zsúfolt jelképekkel nagyon ritka az a mondat, amit jelenések könyvén belül meg lehet érteni. A Biblián belül először is hat helyezzem el jelenések könyvét. Ennyi, talán ezt elmondtam májusban is, de ha így megfogjuk magát a Bibliát, ami ugye egy egyedülálló könyve az emberiségnek, mert ugye a teremtéstől az újjáteremtésig végig áttekinti az emberiség történelmét. Tehát ilyen könyv nincs még egy. Az Ószövetség a teremtéstől 4000 éven át Krisztusig tekinti át. Ugye a bibliai kronológia szerint a Földünk mintegy 6000 éves körülbelül. Ezt még aki, így mondom, más vallási nézetből olvassa a Bibliát, de tudományosan, mondjuk geológusként, még az a tudós is megerősíti a 6000 éves történelmünket. Tehát amikor híradóban vagy bárhol egyéb tudományos művekben évmilliókról vagy évtízezrekről van szó, tudnunk érdemes, hogy a Biblia ezt nem támasztja alá. Erről lehet vitatkozni, utána járni, mint érdekességet azért közlöm, hogy a bibliai kronológia mostanhoz képest, ha visszatekintünk, mindegy körül 6000 évvel ezelőttre tekinti, teszi az emberiség kezdetét, az Ádám és Éva teremtését. Tehát 4000 évet tekint át az Ószövetség, és különös, hogy ahogy eljutunk az új szövetségi iratokig, Máté, Márk, Lukács, János, az apostolok cselekedete, aztán ugye az egyetemes levelek, aztán a zsidókhoz írt levél, Jakab, Péter, János levele, és Júdás levele, és legvégül ugye jelenések könyve. Most ezek az evangéliumok és a levelek hol játszódnak, hol van a történetük, milyen időszakban? Ugye látjuk, itt sajnos az a kis kivilágítósom most nincsen itt, csak nézem, hogy nincs valami kis pálca, akár egy serpőnyél sem lenne baj. Nagyon jó, köszönöm, szuper. Nagyon tökéletes, ez így tökéletes. Nagyon jó, köszönöm. Ugye itt van Krisztus első eljövetele, tehát ez az első század. Krisztus második eljövetele, ugye kérdőjel, mert a Biblia nem mondja meg a Jézus második eljövetelének az időpontját. Tehát ott 20.-21. századi jelzéssel van érzékeltetve. Tehát ez egy időtengely, egy történelmi időtengely, ez is, meg ez is. De most mi csak erre figyelünk, hogy Krisztus első eljövetele az első században játszódik Jézus és a tanítványok története, Pál munkálkodása és a levelek keletkezése, egészen János evangéliumával bezárólag, mert aki utána akar járni, érdekes módon nem Jelenések könyve a legutolsó bibliai írat, a Bibliában igen, de amelyik legutoljára íródott, talán János evangéliuma. De hát ezt nem egyszerű ellenőrizni, nem megyek ebbe bele jobban, hanem hogy mi, hol van a Bibliában az utóbbi 2000 év? Mert ugye érdekes, hogy a teremtéstől eljutunk Krisztusig, ami 4000 év, és az Ószövetség 39 iragy gyűjteményét végigolvassuk, történetileg is nyomon követhető, tehát ha valaki régészként, történészként ezt végignézi, akkor rendkívül érdekes adathalmazt és különös kincseket talál benne. Ha viszont az Új Szövetséget kezdjük el olvasni, azt látjuk, hogy az első században, Krisztus eljövetele időszakában és az első században ott minden lezajlik, és utána pedig az utóbbi 2000 évről nem szól a Biblia. De szól. Ez a különös, hogy igenis szól. Csak hogy ez az egyedüli különös Jelenések könyvében, hogy nem utólag lesz megírva, hanem előre lesz leírva a történelem. Ez a különös ebben. Na most ez azért a Biblián belül megtalálható több olyan bibliavers is, idővel jól kell gazdálkodni, mert Ézsaiás könyve 45. fejezetében találunk egy, mint amikor az Isten Ézsaiás prófétán keresztül megszólal, és azt mondja, hogy kérdezzétek meg a jövendőt tőlem. Ugye mondja maga az Isten, kérdezzétek meg a jövendőt tőlem. Az én alkotásaimat és kezeim munkáját bízzátok csak rám. Tudom, hogy mostanában mindenki arra lenne kíváncsi, hogy mi lesz az, hogy ezt még tavasszal is beszéltük, hogy mi lesz az orosz-ukrán háború kimenete. Hát azóta is folyik. Nem tudom. De azért valamit tudok. Volt egy kedves barátom, régebben mondta, hogy a bibliai proféciásra nézve az, hogy mi lesz, azt tudjuk. De hogy addig mi lesz? Hát azt nem tudjuk. Ilyen kicsit kedélyesen mondta, ismerve a Bibliát, hogy tudjuk igen, hogy mi lesz, de bizonyos részleteket, amit a Biblia esetleg nem közöl, ott tisztelettel meg kell álljunk, és nem okoskodunk. Majd erre lesz talán még példa, hogyha lesz módunk beszélgetni, vagy a sorozatot folytatni. Péter, Jézus legidősebb tanítványának a nevezetes levelében olvashatjuk azt a gondolatot, ő maga mondja, hogy igen biztos a prófétai beszéd, amire jó teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, mint lámpás, ugye a szövétnek lámpás. Tehát azt mondjuk, ha sötét van, és fogalmunk nincs, hogy mi lesz, merre lépjünk, a prófétai beszéd, és ugye Jelenések könyve prófétai beszéd, olyan, mint egy világító lámpás a sötétben. Na most, én így tekintek Jelenések könyvére, nagyon megszerettem ezt a könyvet, ahogy már mondtam is, mert különös rendezettség van benne. Jelenések könyvének az elején azt találjuk, hogy Jézus Krisztus kijelentése. És itt van az a görög szó, hogy apokalipszise. Ugye az apokalipszis szót az emberi fogalmunk már behelyettesítette valami végső katasztrófa halmazzal. De nem ezt jelenti. Tehát vannak szavak, amit ha a Bibliából olvasunk, bizony tartalommal meg kell tölteni, mert az emberi köztudatban nem ugyanaz szerepel, és ezért tévedésekbe szaladhatunk, ha nem figyelünk oda, hogy azt a szót a Biblia hogy használja, mert nem mindig úgy, ahogy mi emberek a hétköznapokban. Tehát van, amelyik szó elterjedt, mint hogy apokaliptikus események. Hát igen, ezt ijesztő szónak használják az emberek. Itt viszont Jézus Krisztus arról beszél, ami itt a meghívónkon is a cím, hogy mi történik a függöny mögött, leleplezés. Van valami, ami látszik. És Jézus Krisztus az apokalipszis szót olyan szóként, tartalomként használja, hogy Jézus Krisztus leleplező szava. És ezt ő továbbadja. Most nem olvasok el mindent. Hangsúlyozom, hogy Jelenések könyvét nem lehet megérteni csak Jelenések könyve olvasása által. Tehát az én előadásom az kevés. Mindenkit kérek, hogyha tudok, hogy otthon igenis olvassuk el akár sokszor. Ne fáradjunk bele. Akkor is, ha nem értjük, legalább a szövegét hat szokja a szemünk, az elménk. Hadd kóstolgassuk azokat a gondolatokat, amiket nem értünk, de segíteni fogok mindjárt a megértésben, és látni fogjuk, hogy rögtön könnyebb lesz Jelenések könyve, ha egy kicsit madártávlatból ránézünk. Na most Jézus Krisztus azt ígéri Jelenések könyve elején, hogy boldog, aki olvassa, aki hallgatja, és aki megtartja. Ugye ez most egy ilyen első előadás Jelenések könyvéről, és hogyha hosszan beszélnénk róla, mert még régen Nyíregyházán laktunk, akkor életem első sorozata volt, amikor 27 részt hirdettünk meg Jelenések könyvéről, hát nem volt hosszú. Az is még szinte rövidnek bizonyult. Tehát itt négyben összefoglalni, ez szinte lehetetlen, de azért valamelyest kóstolót szeretnénk adni. És hogyha van igény rá, akkor folytatjuk egy kicsit újra részletezve. Legfeljebb mindenki hív még vendéget, akit közben kiderül, hogy érdekel. Tehát Jézus Krisztus azt ígéri, hogy boldog, aki olvassa, aki hallgatja és megtartja. És az elején szinte előre bocsájtam, hogy milyen az, hogy Jelenések könyvét, ha végigolvassa valaki, akkor mit jelent Jelenések könyvét, mint egy megtartani? Hogy lehet Jelenések könyvét megtartani? Hogy nem csak hallgatni, ez nem egy elméleti könyv, hanem igenis gyakorlatias útmutatásokkal van telerakva. De miért olyan érthetetlen? Mindjárt ki fog derülni. Jelenések könyvének először is a szerkezetét, ha megértjük, akkor valami különösen sokat fog jelenteni utána az olvasás közben. Nem fogunk eltévedni benne. És most ezt a szerkezetet szeretném bemutatni. Hogy milyen Jelenések könyvének a szerkezete. Ha már ugye az első század végén, tehát ugye itt íródik az első század végén Jelenések könyve, és úgy olvassuk mindjárt az elején, hogy írd meg, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát rögtön az első fejezetben ezt majd megtaláljuk, hogyha olvassuk. Tehát boldogságot ígér, és azt, hogy egy folytatólagosan előre haladó leírással fogunk találkozni. Majd osztom ezeket a kivetített ábrát, osztom papíron is, és otthon magunknak nyugodtan lehet másolni, továbbadni, töltögetni, beleírni, tehát lehet vele bármit tenni. Jöjjünk Jelenések könyve fölé úgy, minthogyha mondjuk Győr fölé mondjuk egy ilyen hőlégballonnal, vagy valamit is repülővel felszállnánk. Én Budapestet szoktam modellezni jobban, mert ugye általában Budapestet a vidékiek nagyon nem ismerik. El lehet benne tévedni. Maradjunk akkor budapesti példán. Hogyha Budapestre fölmegyünk, és egy ilyen repülőről ránézünk a városra, akkor látjuk, hogy középen ugye a Duna kettészeli, látjuk, hogy egyik Buda, másik Pest, ott vannak a körutak, ott vannak a sugárutak, tehát el tudunk helyezni néhány fontos dolgot, amik úgy vannak. De ha én valakit elvinnék egy olyan utcácskába, vagy egy olyan terecskére, ahol még soha nem járt, és azt mondanám, hogy induljunk most el, fölfedezzük Budapestet, nem látunk ki a beton és az épület dzsungelben, nem tudjuk, hogy merre kell menni. Most Jelenések könyve hasonlóan így van, hogyha először fölülről ránézünk, és megértjük a szerkezetét, de a szerkezetét is az olvasás után lehet megérteni. Én már ezzel segítek, hogy a sok olvasás után milyen egyszerű szerkezetet lehet felfedezni, de senki ne ezt a szerkezetet fogadja el azért, mert én beszélek róla, hanem ellenőrizzük. Következőképpen lehet ellenőrizni. Van a Bibliának egy nagyon egyszerű belső szerkezete, mint például a négy evangélium, ami nagyon fontos, mint Jézus élete, arról négyszeresen beszél. Máté, Márk, Lukács, János. Ebből a négy evangéliumból talán ismerjük ezeket a kifejezéseket, három, Máté, Márk, Lukács, hogy szokta a teológiai tudomány ezt a három evangéliumot nevezni?
Szinoptikus,
vagyis együttnéző. Amik egymást kiegészítik, de hasonlóképpen veszik végig a Jézusi történeteket, de valamelyik egyikből jobban benne van, másik egy kicsit más hangsúlyt tesz, valamelyik egyikből kimarad, a másikból megvan, de mégis hasonló történeti sorrendet vesz végig. Azon belül is vannak még további részletezések, de nincs időnk erre. János evangéliuma viszont egy kiegészítő. Na most ugyanilyen szerkezetű jelenések könyve is. Van jelenések könyvében három úgynevezett együttnéző, a hét levél, a hét pecsét és a hét trombitaszóról szóló látomás. Ez jelenések könyve első három fejezetét veszi végig, a hét levél. A negyedik fejezettől a nyolcadik fejezet első verséig beszél, a nyolcadik fejezet első verséig beszél a pecsétek felbontásáról, és a nyolcadik fejezet második versétől egészen a 11. fejezet végéig beszél a trombita szókról. Hét levél, hét pecsét, hét trombita szó. És eljutunk jelenések könyve feléig. A 11. fejezetig, mert 12. fejezettől a 22. fejezetig, vagyis a könyv végéig egy kicsit más szerkezet van. Ezt is megmutatom. Ugye itt van a 12., 13., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22. fejezet. És megpróbáltam, hát az évek alatt kerekedett, hogy egyszerűen lehessen ábrázolni, mert bonyolultan lehet, de egyszerűen nehéz. De ez most tényleg a legegyszerűbb ábrázolása jelenések, hogy a 12. és 22. fejezet közötti szakaszának, hogy leírja, hogy van a történelemben egy nagy küzdelem. Azután részletezi, hogy a történelem vége felé, mert ugye az utolsó negyedik előadásunk ebben a sorozatban arról szól először, hogy Sátánnak milyen a munkája, és Istennek a munkája. Aztán a jelenések 6-17 azért jelentkezik itt, mert ugye hol van a hatodik fejezet? A hatodik fejezet az, ha visszamegyünk, akkor a pecséteknél van. És ott olvasunk valamit, ami a hét csapásról már szól. Tehát a hatodik fejezet 17. versében már az utolsó hét csapás megemlítetik, de nem bontja ki. Ezt a 15. és 16. fejezet bontja ki, mint egy könyv végén a függelék. Hogy ott bontja ki. Aztán a jelenések 14. fejezetében is van szó már Babilonról, de nem magyarázza meg, hanem hosszan 17, 18, 19 fejezeten keresztül elmondja, hogy a történelem végén mi ez az úgynevezett nagy Babilon. Mert a 14. fejezet végével itt már lezárulhatna a történelem. Ha a Bibliát úgy olvassuk, a 14. fejezet végig olyan gondolatokkal találkozunk, amiből érzékeljük, hogy itt lezárulna a történelem. De folytatódik jelenések könyve, mert ő kibontja még a már megemlített korábbi fejezeteknek a részleteit. Aztán van egy híres ezeresztendős időszak. Tudom, hogy nagyon sok teológiai vita van néhány jelenések könyvében található kifejezéssel kapcsolatban. Ilyen a 144 000, ilyen a Babilon, ilyen a fenevad, vannak ilyen szakkifejezések, amit a Biblia jelenések könyvében használ, vagy van az ezer év kérdés, hogy azt hova lehet tenni. Ha valaki nyugodtan, következetesen olvassa jelenések könyvét, akkor akkor rájön, hogy ezekről nem ért, hogy miért vitatkoznak, mikor egyszerű. Azért vitatkoznak, mert nem olvassák nyugodtan és következetesen. Hadd fordítsak egy érdekes gondolatot most. Nem az a kérdés, hogy az egyházak, a felekezetek vagy a lelkészek mit mondanak jelenések könyvéről. Nem ez a nagy kérdés. Az a nagy kérdés, hogy jelenések könyve mit mond az egyházakról és a felekezetekről és a lelkészekről. Az nagyobb kérdés. Melyikre vagyunk kíváncsiak? Arra, hogy mit mond egy egyház, vagy egy felekezet, vagy egy lelkész jelenések könyvéről, vagy hogy jelenések könyve mit mond rólunk, emberekről, vagy hogy ez már izgalmasabb az utóbbi. Na, Jelenések könyv alapján nézzük meg a kereszténységet. És ne úgy, hogy a keresztény Gandhiról, nem tudom, mindenki hallotta már azt, hogy mit mondott, azt mondja, tetszik nekem a Krisztusotok, de nem tetszenek a keresztényeitek. Igaza volt. Na most Jelenések könyve majdnem ugyan alátámasztja Gandhit. Csak ő nagyon, csak Jelenések könyve részletesen. Hiszen ne felejtsük el, hogy az a Krisztus beszél a kereszténységről, akiről állítólag a kereszténység tanúságot akar tenni. Hát most Krisztus tesz tanúságot a kereszténységről helyesen, vagy a kereszténység tesz helyesen tanúságot Krisztusról? Ugye érdekes, egyszerű kérdés, de azért nagy dilemmába kerülünk, hogyha ezt meg akarjuk fejteni. A Jelenések könyv ezt tisztába rakja. Szoktam mondani, nem akárhol, tehát ha nagyon nagy a létszám, és nem tudom, hogy ki honnan jött, és megbántódna azon a mondaton, amit mondok, de azért mégis most megelőlegezem ezt a mondatot, nagyon sok egyház bezárhatna, ha komolyan venné Jelenések könyvét. Azért nem tanítják Jelenések könyvét, mert a legnagyobb leleplezéseket hordozza az egyházi kérdésekben. Ugye ez érthető. Nyilván, amikor egy hamis pénz terjed, akkor nyilván nem jó, hogyha ismerik az emberek az igazinak az ismertető jegyeit. Mennem kell vissza a 7 levélhez. Ezekkel a gondolatokkal érdemes és lehet is sokat foglalkozni. Szeretném az első részt, a 7 levelet csak röviden áttekinteni, hogy miről is szól az Efézus, Szmirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia és Laodicea. Ez 7 ókori város. A meghívónkon megtalálható itt ezen a kis körábrán, most én erről külön meghívót, vagy külön kivetített képet nem hozok, ezen a kis ábrán, ha valaki szeretné majd, hogy adok is most, nyugodtan meg lehet nézni. Ez a 7 város egy ókori postakocsi elindult Efézusból, ment tovább Szmirnába, Pergamumba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába, Laodiceába, és visszatért az eredeti. Tehát egy postakocsinak egy körútja volt ez a 7 város. Erről volt híres. Egy postai körút. Na most kinek van arra bölcsessége, hogy egy ókori városnak a város nevezetességeit fölhasználja arra, hogy a történelemben lévő kereszténységgel párhuzamba állítva el tudja mondani, hogy bizony a történelem kicsiben nagyba ismétli önmagát. Hát ilyen bölcsesség nincs emberek között. Ilyen bölcsesség csak az Istennél van. Aki tényleg, ahogy Jób könyvében olvassuk, mert ő lát mindent az ég alatt. Ő lát mindent az ég alatt. Mi nem látunk mindent. Tehát töredékesek a tudós látásunk és a tudományunk. Valaki ebben, valaki abban tudós. De mindent nem látunk az ég alatt. De az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy ő mindent lát. Hát hogy ne? Ha ő ihleti és ad Jelenések könyvére rálát, Jelenések könyve által a történelemre és a kereszténységre rálátást, akkor érdemes belenézni, hogy ne tévedjünk el. Hát ugye ismerjük a kereszténységen belüli vallási vitákat. Ez a vallás, az a vallás, te ide, te oda. Ugye ma már az utóbbi 100 évben felerősödött az ökumenizmus hatása. Emlékszem, még nagymamám mesélte, hogy ő ilyen és olyan vallású volt, hogy csúfolták őt a másik vallásúak, és viszont hogy csúfolták egymást. Ez, ahogy haladt az utóbbi 100 év évtizedei előre, ezek a vallási csúfolások egyre inkább megszűntek, és az ökumené, tehát hogy mindenki egy keresztény egységet alkosson, különösebb nézetkülönbségek tisztázása nélkül, csupán érzelmi alapon, hát, tehát, hogy ne bántsuk egymást, ne kritizáljuk egymást. Ugye, ilyen jelszavak jelentek meg, hogy a szeretet épít, a tan meg megoszt. És ugye ezek jelszóként hatnak a teológián keresztül a vallásos emberek gondolkodására. A tiszta tanítás az nem megoszt. Hát Jézus is megosztó volt. Jézus maga megosztó volt. mert ő maga olyan igaz dolgokat állított, amivel saját maga ellen tudott hangolni leginkább vallásos embereket. A vallásos vezetést hangolta maga ellen. Most az a Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt itt élt a Földön, vajon ma milyen kereszténységet igazolna? Vagy mire mondaná azt, hogy igen, ők az enyém? Mert ma mindenki azt mondja, hogy Krisztus az enyém, de Krisztus melyikről mondja, hogy igen, ő az enyém. Itt már megint nagy dilemmába szaladnánk. Szóval óvatosaknak és bölcseknek szükséges, hogy legyünk. Na most Jelenések könyve 7 levele egy postaút alapján íródott. Az efézusi levél, ha tartalmilag elolvassuk, hogy az első levél, ez az efézusi, ez Jelenések könyve második fejezetében olvasható. És ahogy haladunk, a Laodicei levélig megtaláljuk egészen a harmadik fejezet végéig ezt a 7 levelet. Nem tudom, hogy olvastuk-e már, nyugodtan majd otthon újra olvassuk végig, és mind a 7 levélnek hasonló szerkezetével fogunk találkozni. Mind a 7 levélnek. Mind a 7 levél elején bemutatkozik Krisztus, és úgy kezdi, hogy az efézusi gyülekezet angyalának is ír meg. Nyilván most átléptem az első fejezetnek a Krisztus bemutató részleteit. Idővel akarok spórolni, meg a figyelmünkkel, hogy délután ne aludjunk el. De azt hangsúlyoznom kell mégis, hogy az, ahogy az efézusi, szmirnai, pergámomi levél elején és a többi levél elején is Jézus Krisztus megszólítja azokat a keresztényeket, akik az adott korban élnek, első század, második, harmadik, negyedik, ötödik, majd mindjárt látni fogjuk, hogy mi alapján, a levélbe, ha beletekintünk, mi alapján lehet ezeket a századokat így fölírni. Hogy ez ne csak hasraütés szerint, hogy én kitaláltam. Dokumentált a leírás, és a történelemben nyomon követhető, hogy tényleg így van. És a valóságról szól, csak Jézus Krisztus tömörebben gondolkodik, és mélyebbre lát, mint mi. Ugye mi megszoktuk, a mi agyunk megszokta, hogy vesszük a regényeket, amik hosszan leírnak részleteket. Aki regényeket olvasva nőtt fel, bizony nagy gondja támad Jelenések könyve olvasásakor, mert Jelenések könyvénél minden szónak, jelzésnek, összefüggésnek pontos szerepe van. És ezt a pontosságot, ha úgy tetszik valakinek mondjuk egy kicsit mérnöki az agya, vagy nagyon precíz, akkor megszereti Jelenések könyvét. Egy szétszórtabb elmelegfejebb gyönyörködik benne, de először még nem tud mit kezdeni, mert ő szeret az ember csapongani esetleg jobban, és érzékelni fogja, hogy Jelenések könyvében gyönyörű a rendszer. Tehát az minden levél elején Jézus Krisztus úgy kezdi, hogy az efézusbeli gyülekezet angyalának, az angyal szó, az ugye nem az angyalkát jelenti, hanem a görög angelos, itt is egy szó magyarázatba futunk, az angelos szó annyit jelent, hogy követ küldött. Tehát akihez Krisztus az ő követét, az lehet emberi követ is. Mert azt mondja itt az első fejezet végén, még a, ide egyébként, ha majd kiosztjuk a papírt, oda lehet írni, hogy bevezetés az első fejezet. Ide bevezetés, negyedik, ötödik fejezet. Bevezetés, 8. fejezet második versétől az 5. versig. Mindenhol van bevezetés, de én ezt nem írtam ide, hogy ne legyen zavaró, de magunknak otthon erre a papírra majd oda lehet írni. Itt nagyon nagy a bevezetés, 2 fejezet. Itt csak 1 fejezet, itt meg csak ott 3-4 vers. Itt rövid. De mindenhol van bevezetés. És a bevezetés után következik a kibontás. Azért mondom ezt el, mert ahogy Krisztus bemutatkozik az egyes levelek elején, bemutatkozik ő mint személyes, mint a Krisztus, aki a kereszténységnek az elindítója, alfája és omegája. Ahogy itt olvastuk az első fejezet 8. versében, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Ugye nem csak 2000 évvel ezelőtt volt itt, hanem amikor ő már visszatért a mennybe, akkor újra azt mondja, hogy ő újra eljövendő lesz. Csak már nem olyan gyermekként, ahogy, hanem ahogy jelenések könyve leírja, hanem mint egy úgynevezett dicsőséges visszatérése lesz neki. Tehát nem mi fogjuk magunkat elpusztítani háborúk által, hanem Jézus Krisztus visszatérése lesz egy sokak számára nagyon nagy örömteli esemény, mások számára kevésbé kívánt esemény. A mi célunk az, hogy kívánt és örömteli esemény legyen. Mert megoldást hoz, egy igazi tiszta igazság szolgáltatást hoz. Na most az Efézus és Szmirnai pergámumi levél és a többi levél elején, tehát Krisztus bemutatkozik, megszólítja az adott kor keresztényeit, azt mondja, az angyala által megszólítja, és azt mondja, hogy ezeket mondja az, aki mondjuk az Efézusi levélben azt olvasok, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot. De az első fejezetben ezt olvastuk, hogy jobb kezében tartja a 7 csillagot. Tehát minden adott kor kisebb-nagyobb közösségeinek a lelki táplálóit, akik az igét odaadták a többieknek, képviselték, biztatták, hogy az isteni szó terjedjen, ők voltak azok a csillagok. Ezt mondja Péter is a levelében, hogy ti fényletek, mint csillagok-e világon. Mondja embereknek. Tehát ismeri a Biblia már korábban ezt a kifejezést, hogy mi az a csillagok. Jobb kezében tartja a 7 csillagot. Igen, de ez már egy ismert bibliai kifejezés. Most Jelenések könyvének a megértéséhez, ugye az is óriási segítség, mondhatnám, hogy elengedhetetlen segítség, hogy ismerjük mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget. Tehát nem véletlen a vége, a könyv vége, Jelenések könyve. Addigra már abban bízhatunk, már mindenki átolvasta az egész Bibliát, és már ismerősen cseng magának a bibliai gondolatoknak a Jelenések könyvében csak egy szóval való összefoglalása. Eszembe jött itt ugye Blaise Pascal, a híres fizikus, aki azt mondta, és ez Jelenések könyvére aztán különösen igaz, hogy aki az írás értelmét nem magából az írásból veszi, az ellenség az írásnak. Egy nagyon tömör, nagyon igaz mondás. Tehát ha valaki Jelenések könyvét meg akarja fejteni, akkor nem kívülről kell kitalálni, hogy én mit akarok rajta érteni azon a kifejezésen, hanem ha találok egy úgynevezett jelképes kifejezést, mindjárt példákat hozok még erre, akkor visszalapozok a Bibliában korábban olvasott részre, vagy fejezetre, vagy mondatra, vagy néha több fejezetre, egész történet együttesre, és azt elolvasom, és akkor megértem, hogy Jelenések könyve azzal az egy-két szóval mit akar mondani. És ettől tömör Jelenések könyve, hogy a már ismert ószövetségi, például Jelenések könyvének majdnem a háromnegyede, több mint a kétharmada, de majdnem a háromnegyede ószövetségből való idézet vagy gondolat. Tehát ószövetség nélkül Jelenések könyvét szinte lehetetlen megérteni. Ugye azért most ez elég tömör így. Ez nem egy ponyva regény, ahol úgy másképp izgulunk egy történet főhőse miatt, hanem meg akarjuk érteni, hogy Krisztus hogy néz rá a kereszténységre. Azt mondja Krisztus az efézusi, tehát az első századi kereszténységről, hogy tudom a te dolgaidat. Így kezdi, mindenhol azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Mindenhol, minden levélben azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Elismerést mond, ahol csak lehet minden történelmi korszakban, elmondja az elismerést. Van két hely, ahol nem tud elismerést mondani. Tehát van olyan keresztény időszak, ahol nem lehet mit elismerni. Annyira beteg a kereszténység, hogy nincs elismerni való. A kereszténységről hallottunk már olyat, hogy egy keresztény ember azt mondja, hogy semmi jó nincs bennem. Én miért? Egyszerűen én annyira rosszul képviselem az Istent, hogy az gyalázat. Szóval nem is akarok róla beszélni, mert egyszerűen én csak szégyenkezek. Most milyen az, amikor a történelmi korszakok, vagy időszakok, vagy évtizedek, vagy akár évszázad is eltelik úgy, hogy nincs az Istennek ismerete tisztán az emberek között a Földön. Na most ez csak Jelenések könyve leplezi le. De a kereszténység végig dicsekszik magával, hogy ő aztán a kereszténység. Csak Krisztus nem így látja. Na most ettől izgalmas a 7 levél. Még egy érdekesség. Ugye a szavaknál megállok. Levél. 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 Én írom neked. Ugye egy személyes üzenet. Pecsét. hitelesítek valamit. Pecsét rá. Ez így van. Trombita szó. Megint, ha Biblián belül megnézzük, hogy hol és miként hangzott trombita szó, az vagy figyelem felhívás volt, leginkább az Ószövetségben egy sófárfúvás volt, a kürtzengés vagy a trombita leles ünnepe. Ez különösen a bűnrendezésre való felhívásnak volt egy nagyon jelentős eseménye az ószövetségi zsidók ünnepkörében. És ha ez valaki érti, akkor rájön, hogy már a levelek, pecsétek, trombitaszók is önmagukban nézve már megadják ennek a három együtt néző történelmet, együtt áttekintő, de más szempontból ugyanazt a történelmi szakaszt áttekintő szempont rendszerét. Mondok egy érdekességet. Győrben beülünk az autóba, és elmegyünk Budapestre. És végignézzük az autópályát mondjuk a jelzőtáblák szempontjából. Milyen jelzőtáblákkal találkozunk, és nem csak arra figyelünk, hogy jelzőtáblák. És végigmegyünk azon, és azt mondom mindenkinek, hogy a jelzőtáblákat figyeljen. Visszajövünk Győrbe, újra elindulunk ugyanazon az autópályán, és azt mondom, hogy mindenki figyelje az útburkolati jeleket. És mindenki csak az útburkolati jeleket figyeli. Mi ugyanazon megyünk végig, csak más nézünk. De ugyanazon az útvonalon megyünk. Újra visszajövünk, és mondom, most nézzük meg mondjuk a tájat. És akkor azt nézzük, de ugyanazon az útvonalon megyünk. Na, így működik, mert az emberi agy egyszerre mindent nem fog fel. Nem, tehát így is tömör jelenések könyve, hát még ha még tömörebb lenne, nem lehetne megérteni, hiszen az Isten gondolkodása sokkal nemesebb és tisztább, és tömörebben együtt lát mindent. Számunkra meg szétbontja, hogy most nézzük meg a kereszténységet. Aztán nézzük meg, hogy a kereszténység, ez párhuzamos, milyen hatással volt a történelemre. Aztán nézzük meg, hogy az Isten milyen fenyítéket engedett meg a torzult, fehér, vörös, fekete, halottsárga, a torzult kereszténység számára mit engedett meg az Isten? Milyen történelmi fenyítéket? Egyszerű, nem? Így. És ha így olvassuk, akkor már is elkezdünk felfedezéseket tenni, hiszen megtaláljuk, ha valaki történészként itt ülne, történelemtudósként, akkor tudná, én ezt megtettem, Kiskörös mellett tartottam egy művelődési házba, és ott volt egy régi polgármester, aki rettenetesen jól tudta a történelmet. Sokkal jobban, mint én. De ha ő megszólalt valahol, akkor olyan unalmasan beszélt, hogy szokták mondani, neki emlékszem rá, hogy hát a beszédedet hallgatva most már én is szeretnék szólni. Tehát olyan kedélyesen kérték őt, hogy most már ne beszéljen annyit. De rettenetesen okos ember volt. Én egyszerűen csodáltam azt a hatalmas történelmi tudását. Hát meghívtam őt egy ilyen jelenések sorozatra, és akkor, mint egy magnum, mondta, hogy akkor mi történt, és ő mondta. Mondom, és időhadárt kellett szabnom neki, hogy 5 percet kérek szépen, hogy beszélj, légy szíves erről. Fogalmam nem volt, hogy mit fog mondani, de tökéletesen azt mondta, amire szükség volt. De tudta, élvezte, mi is. Mert egyszerűen kiegészítette, hogy amit én a Bibliából olvasom az adott kornak a jellemzését, ő meg ismerve a történelmet elmondta, hogy tényleg úgy van. Ezért szoktam kérdezni, ha jelenések könyvéről beszélek, hogy van-e valaki, aki tényleg történész. Mert vissza tudja igazolni, hogy amiről beszél jelenések könyve, az egy nagyon érdekes és izgalmas isteni szempont szerinti kiértékelése a kereszténységnek. De van benne némely történelmi helyzet is. Mint például, tehát Efézusi levél, azt találjuk itt, hogy elismeri Krisztus azt, hogy a te fáradtságodat, tűrésedet, szóval gonoszokat nem szenvedheted. Emlékszünk az apostolok cselekedete könyvben, ha valaki olvas, megtalálja, hogy egyebek közül az igazi tiszta, amikor tiszta volt a kereszténység, azt mondja, nem akartak, nem mertek közébük elegyedni. Úgy érezték, hogy a keresztények tiszta erkölcsi gondolkodása, a tiszta élete, hogy leleplez minden sunyiságot, hamisságot, gonoszságot, nem kívánok én velük, mert nem nézik jó szemmel, hogyha így érzi az ember, hogy nem nézi jó szemmel ez a tiszta ember, hogyha én olyan, hát olyan ügyeskedő vagyok. Vagy ha éppen elszólom magam valami káromló szóval, hát nem tetszik neki. háromkodok, vagy valami, hogyha olyan stílusom van, akkor hát mit fognak... Nyilván nem így gondolták az igazi keresztények, de akik nem mertek közébük elegyedni, ők érezték szégyenben magukat, hogy nem kívántak. A tisztaság miatt. Ugyanez Krisztus is, mint egy nagyon tiszta lény mutatkozik be az első fejezetben. Hát János apostol nem is tudja a szemét szintre emelni. És az Efézusi levélnél azt mondja, hogy elismerem, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, de ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy gyűlölték, hanem azt mondja, hogy megpróbáltad, itt az a szó van, hogyha olvasok, megkísértetted. A görög szó itt helyesebben fordítva az van, hogy megpróbáltad, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. Ugye különös? Hát hány ember mondja magát kereszténynek, akkor apostoloknak, korabeli szóhasznát apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. És hazugoknak találtad őket. Emlékszem, volt egy beszélgetésem egy helyzetben, vallási nehéz helyzetben, és kérdeztem valakit, hogy szabad-e a hazugot hazugnak találni? Vagy az egy pozitív dolog, ha egy hazugot hazugnak találok? Hát kellemetlen volt a helyzet, mert egy olyan helyzetben kérdeztem ezt vissza, ahol ezt pont arra úgy akartak volna válaszolni, nem. Mert a beszélgetés témája volt ilyen, most ez mindegy. Hanem csak különös, hogy Krisztus elismeri azt, hogy a hazugot hazugnak találni, az dicséretes dolog. Nem vagyok becsapható, ha egy hazugot hazugnak találok. De nem akarom, hogy ő hazug maradjon. Tehát a gonoszsággal való bánásmódja egy keresztény embernek irgalmas. De azért nem hagyja magát becsapni. De jóságos, de nem hagyja magát rászedni, elhitetni. Ugye Jézus maga mondta a történet végéről, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Szóval sokan az én nevemben jönnek, és sokakat elhitetnek. És mondja Jézus az ő követőnek, hogy ne hagyjátok. Tehát a keresztény az nem bárgyú, hanem jóságos. Csak tud nemet mondani ott, ahol nemet kell mondani. Tehát tisztán lát, de nem lesz goromba. Most olyan az isteni és a krisztusi jellem, hogy ezek a tulajdonságok, hogy az igazság szeretet, a jóság és az irgalmasság, azok soha nem ütköznek Krisztus jellemében, hanem gyönyörűen kiegészítik egymást. Ez az, ami nálunk meg sokszor ütközik, mert aki nagyon jóságos, az könnyen becsapható, aki meg nagyon ellenőriz mindent, az meg néha olyan kemény lelkű. És nem jó egy légtérben lenni hosszú ideig, mert úgy az embernek megfájdul a feje tőle, hogy mindig olyan kemény, és mindent úgy ellenőriz, hogy már az életet megfojtja. Na most Jézusnál ez olyan gyönyörűen volt kiegészítve, hogy ő jóságos is volt, a bűnösöket nem kötötte a bűnükhöz, hanem szabadítani akarta őket, de akik megáltalkodottak voltak a hamisságban, azokat megleleplezte. És az jóra esett azoknak, akik meg vágytak valami igaz dolog után. Hogy jaj, de jó, hát akkor mi is éreztük, hogy itt valami nem tiszta, de ő ki is merte mondani, hogy nem tiszta. Akkor én jól éreztem? Igen, jól érezted, csak nem tudtad. Jézus meg tudja is, és ki ismeri mondani. Mert ő lát mindent az ég alatt, mi meg csak úgy néha úgy sejtünk valamit, vagy érzékelünk valamit, és ha okoskodunk, akkor azt mondják, hogy összeesküvés elmélet. Tehát nem kell okoskodnunk, csak a mai világnak egy sajátosságába szaladtam most bele. Visszatérek az Efézusi levélhez. Azt mondja ezután, átlépek néhány verset, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mi az az első szeretet? Ismerjük, hogy milyen az, amikor egy fiú és egy lány úgy igazán megszeretik egymást, mert egymáshoz illők és felfedezik egymás értékeit, és az az első szeretet vagy szerelem lángra lobbanása, ez Krisztus és az ő követői között, ez normális. Sőt, jó, ez hozza életszerű működésbe az igazi kereszténységet. Ha ez nincs, akkor olyan élettelen és száraz keresztények vagyunk. Tehát mondta egy barátom régebben, amikor párválasztás előtt állt, és azt mondja, hogy hát ahogy olvasom a Bibliából, meg néhány lelkész szájából, hogy ez már csontomból való csont, testemből való test, azt ne arra, hogy én ezt így nem tudom elképzelni, mikor egy nőre nézek. Hát ilyen unalmasan. Tehát mondta egy tizenévesen egy barátom. Tehát amikor azt mondja, hogy ebbe élet, ha nem viszünk életet bele, ha olyan unalmas és száraz, nyilván az is baj, hogy ha megérte, amikor a hamisságba viszünk jó hangulatot, az meg nagyon zavaros tudni. Tehát vigyázzunk a tisztaság tiszta örömére. Ugye ezt úgy mondja a Biblia, hogy szent lélek által való öröm. Tehát nem egy zavaros zagyva dolog, hogy vidámkodunk, de azért beteg a rendszer, nem erről van szó. Hanem amikor a tisztaságnak, az igazságnak tudunk úgy igazán belül örülni, és az ül ki az ember arcára őszinte tiszta mosolyként és derűként. Na most Jézus nem látták nevetni, de mégis mindenki vonzódott hozzá, meg derűs volt. Szmírnai levél, nagyon-nagyon izgalmas a szmírnai levél, itt egy picit fontos megállnunk, hogy érzékeltessem. Itt nem is megyek tovább a levél vége felé, csak minden levél vége azzal zárul, hogy aki győz, és akinek van füle, az hallja. Itt ülve most fedeztem fel valamit, amit eddig nem, csak most elmondom. Most fedeztem fel valamit jelenések könyvben, néhány, akik itt voltak, hamarabb elmondtam. Hogy a 7 levélből, 3-nál, úgy van, hogy először azt mondja, például az efézusi levél végén, az első levél végén azt mondja, hogy akinek van füle, hallja meg. Itt egyébként felszólítás van, sajnos a Károli ezt itt nem jól írja, felszólító módban van, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, ez az első. És utána mondja azt, hogy, aki, hogy a győzedelmesnek, tehát a győztesekről beszél, és tesz egy ígéretet a győzteseknek. A második levélben is ugyanúgy, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, aki győz, annak nem árt a második halál. Harmadik levél, pergámumi levélnél is ugyanígy, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából. Most ezek olyan finom kifejezések, hogy elrejtett manna. Ugye, aki tudja a zsidók történetét, pusztai vándorlás, ott hullott a manna, mi az, hogy elrejtett manna? Mi köze van a pusztai, ószövetségi pusztai vándorlásnak, pergámomi levél, az elrejtett manna? Tele vagyunk érdéssel? Mindjárt odaérünk, és válasz lesz azonnal, meg lesz a megoldás. Na, ami miatt megállok, az, hogy, amit most fedeztem föl, hogy a tiatírai levélnél, itt a leghosszabb időszakot felülő tiatírai levélnél azt találjuk, hogy megfordul. Először beszél, hogy aki győz, az fehér ruhákba, bocsánat, aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. És utána mondja a végén, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Megfordul a győzelem és a hallás kérdése. Ezt most fedeztem föl. Pedig nem. Pedig hát szeretem jelenések könyvét, sokat kutattam, és ezt nem fedeztem föl, csak most itt. Ha újra elkezdtem bizonyos részleteket nézni. És onnantól, a tiatírai levél utántól, a Laodiceig végig úgy van, hogy először említi, hogy aki győz, és utána a végén, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Még nem tudom, hogy miért van így. Van sejtésem, de házi feladat, kutassunk utána, hogy miért van így. Miért fordítja meg egyszer csak Krisztus? Nincs semmi melléveszélés jelenések könyvében, ezt már megtapasztaltam, meg tudom. Rengeteg információ miatt zsúfolásig van a gondolatom, csak nem tudom átadni, mert hát kevés az időm. A szmírnai levélnél szeretnék egy nagyon érdekes dolgot elmondani. Második-harmadik században mi volt a kereszténységnek a helyzete a történelemre nézve? Az első században Krisztus itt volt, tanítványok munkálkodása. Milyen volt a kereszténység? Fehér. Tiszta. A hatásuk tiszta volt. Mi volt a polgári világ uralkodói, kik voltak? A világi uralkodók? Miről volt híres az első, második, harmadik század, negyedik század elejéig? Kik voltak a római császárok? Ugye hát a zsidók is, Jézus idejében is római provincia voltak. Ez volt a várakozás a zsidók lelkében, hogy Jézus kergesse a rómaiakat. De hát attól még maradtak a rómaiak. Mert Jézus nem római kergetőnek jött, hanem személyes megváltónak. Hogy a bűntől szabadítsa, nem a rómaiaktól. Csak ugye mást vártak tőle, nem azt teljesítette, hát csalódtak néhányan. szmírnai levél, tehát az efézusi levél vége felé, mikor látták a császárok, hogy bizony a kereszténység erősödik és terjed, hát elkezdték üldözni a kereszténységet. Milyenné vált a kereszténység történelmre gyakorolt hatása? Vörös. Ugye milyen érdekes logika van a leveleknél? A levelek és a pecséteknél? Azt mondja Krisztus, én tudom, hogy az a kereszténység a vértől, a mártíromságtól szenved. Na majd mindjárt ide belenézzünk egy kicsit, mert nagyon-nagyon érdekes a szmírnai levél, elég rövid és tartalmas és érdekes. Ugyanez alapján megyünk tovább. A pergámumi levélnél egy váltás történik, hiszen volt két császár, az egyik Diokléciánus, aki arról volt híres, hogy na, ha eddig nem sikerült a korábbi császároknak, na majd én. És olyan kegyetlen 10 évig tartó nyomorúságot hozott a kereszténységre, és azt látta a következő, a Konstantin császár, konstantinuszi fordulat innen, azt mondja, hogy nem tudtuk a kereszténységet. Hát kedves korábbi Diokléciánus császár kollégám, hiába üldözted ezeket a keresztényeket, látod, ezek csak szaporodtak. 10 évig hiába üldözted őket. Tudod mit? Ne üldözzük őket. Adjunk nekik hatalmat, de tegyük őket megalkuvókká. Tehát ne akármiért, szabadítsuk fel őket, ne üldözzük őket. De a hitükbe rakjunk bele valamit. Olyat, amitől a mi szolgálatunkba tudjuk állítani. Azt az erőt, amit ők képviselnek. Na ettől Róma-Róma. Ettől Róma-Róma. Ettől ügyes. És ezt az eszmeiséget innentől végighordozza. Ez a gondolkodás. És Konstantinra sokan pozitívnak, pozitívan emlékeztek. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy ami ott történt, az erkölcsileg és a történelemre fekete. Mi történik ezután? Hát miről híres a történelem? Érdekes volt, most teljesen személyes. Ugyanez a barátom, aki azt mondta nekem, hogy hogy lehet már így unalmasan olvasni azt, hogy testemből való testcsontomból. Hát, kalandor fiúként beült, hogy a Vágó Istvánnak a Legyen Ön is milliómos sorozatába egy ilyen kvíz kérdésekre válaszolni. És azt mondja, nézzetek már, hát azt mondja, bejutottam. Nézzétek meg, megnéztük, hát sok éve volt már. És kérdezte Vágó István tőle, hogy ez meg ez valami esemény, hogy mikor volt. És mondja ez a barátom, hogy a sötét középkorban. És azt mondja Vágó István neki, hogy hát nem illik sötétnek nevezni a középkort. Tehát a történelem már túlhaladt azon, hogy a középkori kereszténységet sötétnek nevezzük, de attól Jelenések könyve elsötétültnek nevezi, de a mai teológiában már nem szabad sötétnek nevezni. Emlékezzünk pozitívan. Most pozitív gondolkodás. De attól erkölcsileg az nem változik meg, hogy én másképp akarok rá emlékezni. Attól még a középkor arról szólt, hogy üldözték a Bibliát, üldözték azokat, akik a Bibliát terjesztői voltak, mágiára küldték azokat, akik a Bibliát tanították, bármelyik iratát vagy egész könyvet, és olyan volt egész könyv. Annyira féltek, hogy nem merték, nem tudták le se fordítani, egyszerűen tényleg gyötörték az Új és Új Szövetséget a középkorban, erről az időszakról, ami ugye 5. század, 6. század, 538-tól, itt van a következő táblázat közben, 538-tól egy 1260 éves időszakig, 1798-ig, ugye a Bibliának számok is, történelmi dátumok is vannak a Bibliában egyébként. Nagyon szép a rendszer, de hát nem lett mindent egyszerre. 1260 éven keresztül, és ezt érdekes módon a Biblia 7 alkalommal mondja meg. 7. Tehát amit 7-szer állít a Biblia, ott már valami van. Mert 1260 évről 7-szer mondja a Biblia, hogy ez az uralkodó középkori vallásos hatalom, ez bizony tönkretette az Isten hitet, de úgy, hogy közben az Isten nevében tette tönkre az Isten hitet. Na ez a nagy csalás. Azt mondja, ez olyan, mint egy hulla kereszténység. A fekete után szoktam kérdezni, ha nem így vetítem, hogy van-e a feketénél sötétebb? Hát persze azt mondják az emberek, hogy nincs, de igen. A halott sárga. És ez uralta, és ottan azt mondja a Biblia, hogy maradt a történelem végéig uralkodó vallásosság a történelemben. Azért van egy kis vallásos vonal itt szemben, mert a másik táblán látjuk majd, hogy 1798-ban kapott egy halálos sebet a francia forradalom időszakában, de azóta 1929-től ez a halálos seb meggyógyult. Csak közben volt egy kis hanyatlás. De azt mondja, halálosnak tűnt a seb. Majd odaérünk, hogy mi ez a halálos seb. Valaki tudja, valaki nem, most nem érdekes. Csak ismeri a Biblia a kereszténység belső és külső küzdelmeit. Tehát láthatni, és ha valaki össze akarja hasonlítani, akkor olvassuk el így, hogy hasonlítsuk össze az efézusi levelet a fehér lovassal. A fehér lovas az egy vers, egy rövid gondolat. Keressük meg a 6. fejezetben, és olvassuk el. Szmírnai levél párhuzamban van a vörös lovassal, és különös itt megállva a szmírnai levélnél. Mert azt olvassuk a szmírnai levélnél, hogyha kinyitjuk a Bibliát, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Tehát Krisztus azt mondja nekik, hogy én tudom a te dolgaidat. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Tudom a szenvedésedet. Tudom. Szóval semmit ne félj azoktól. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát valaki szenved, hogy lehet olyat mondani, ne félj tőle. Hát azt mondják, hogy bolond vagy, nem? Hát hogy beszélsz? Hát ha valaki szenved, akkor te miért mondasz olyat, hogy ne félj? Na mindjárt megértjük, egy picit ezt most kivontom. Nem lesz idő mindenre, de egy picit ezt kivontom. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Imé, a sátán egy néhányat ti közületek többözbe fog vetni. És hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. A Biblián belül az úgynevezett nap-év-elv szerepel a proféciáknál. A proféciáknál hangsúlyozom. Mert azt mondja Ezékiel könyvében az Isten, hogy egy-egy napot, egy-egy esztendőhöz számítottam néked. Tehát, mit mondtunk, Diokleciánus meddig üldözte a keresztényeket? Hát ismeri a szmírnai levél ezt a 10 éves nyomorúságot. Itt olvasom. Lesz 10 napig való nyomorúságtok. Ha az konkrét 10 napig való nyomorúság nem nagy dolog, úgymond azt kibírjuk. Na de 10 év, az már kemény. És azt tudja, hogy 10 év, és Diokleciánus volt. És pontosan utána jön a konstantinopoli fordulat, amikor azt mondja, hogy adjunk nekik hatalmat, vegyünk be őket olyan jó állásokba, hogy kedvünk legyen megtagadni a hitüket, vagy összekeverni a pogány kultusszal, ami akkor államvallás volt. És Konstantin azt mondta, hogy figyeljetek keresztények, mit ünnepeltetek eddig? Mi volt nektek a fontos? A mitrász kultusznak mi a fontos? És szépen szinkronizálta a bibliai hitvilágot a mitrász kultusszal. Ha lesz, vagy kedvünk van, és valakinek van még ereje visszakérdezni, kérdezzünk vissza, hogy mi ez a szinkronizálás. És máig így kézzelfogható a hétköznapokban, ami akkor történt. Kérdezzük vissza rám, ha valakit ez érdekel, de most nem mondok többet. Csak hogy legyen izgalmas része ennek. Tehát ismeri a Biblia az, hogy itt milyen romlás a pergámumi feketeség, és utána a tiatírai halottsága nyomán milyen romlás jött létre a kereszténységen belül. És ezután azt mondja, lesz 10 napig való nyomorúságtok, légy hű, mint halálig. Hát, mi ez, hogy légy hű, mint halálig? Ilyen filmcímet ismerünk, ugye? Légy hű, mint halálig, innen van. De nem, tehát vigyázzunk, hogy melyik, a hétfejű sárkány is a Bibliából van, csak nem mese. Az egy valós képies történelmi valóság, csak mesélés irányította a népmese tanítás és a szájhagyomány. És azt mondja, hogy légy hű, mint halálig. Azt mondja, hogy erkölcsileg tarts ki akkor is, ha belehalsz. Létezik ilyen? Létezik ilyen? Tehát ilyen embert ismerünk, aki azt mondja, hogy én a tiszta erkölcsömhöz akkor is ragaszkodom, ha megölsz. Tehát eljátszottam régebben ezzel a ostoba képpel így gyerekként, hogy mit csinálnék én akkor, ha rám fogna valaki egy fegyvert, hogy azt mondja, hogy vagy megölöd a másikat, vagy én lelőlek. Mit csinálnék? Vállalnám, hogy csak én halok meg, de én akkor sem velek fegyvert és semmit a másikra? Én így mentem 17 évesen a sorozásra, hogy mondtam a sorozótisztnek, nagymamámmal beszéltem, egy nagyon aranyos hívő asszony volt, és hogy készített lélekben, de 17 éves gyerek, még gyerek, de azért azt már felfogtam, hogy én nem akarok embereket bántani. És mondtam a sorozó tisztnek, hogy engem olyan helyre vigyenek, hogy kérdezte, hogy fegyvert fogok-e állnom, megfogni, megfogom, de emberölésre biztos, hogy nem használom. Úgyhogy elküldtek engem, úgyhogy én nem voltam katona. Azt mondják, hogy én velem nem kilódnak. Tehát olyan határozottan állítom, hogy egy dolgot vegyenek figyelembe, hogy nekem van néhány kérésem, és hogy önöknek velem ne legyenek problémájuk, ezért vegyék figyelembe. Tehát finoman jeleztem, hogy én tartom magam, de szeretettel jeleztem, hogy önöknek csinálnék problémát, hogyha el akarnak vinni katonának, mert én ott nem azt fogom csinálni, amit egy katonának kell. Előre szólok. Tehát ha úgy tetszik, finoman jelzem, hogy ha kell, megöletem magam. Hát azt mondják, hogy na, ilyen ostoba nem kell. Úgyhogy azonnal alkalmatlanná váltam a katonaságra. Úgy örültem neki, persze nem akartam ilyen hiávalóságokkal tölteni az életidőmet, de hát ez van. És megyek tovább, igen. Sok gondolat, elnézést kérek. Tehát azért légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. A Bibliában van egy kifejezés, élet, az élet koronája. Mi az élet koronája? Az örök élet. Az az élet koronája. Az örök élet. Hát nem az a gondunk, hogy megszületünk egy nyomorúságos életre, és meghalunk. Hát ez a gondunk. Nem akarunk meghalni. És azt mondja, bejött a köztudatba, hogy hát ez az élet rendje. Mi az, hogy nem akarsz már? Ez az élet rendje? Nem. Ez egy óriási rendetlenség, hogy az ember megszületik néhány évtizedre, és utána a nyomorúságok után belehal. Olvassuk el a 90. Zsoltárt, erről szól. 70-80 esztendő, azoknak is nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és az is gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Hát ez nem normális. De a legtöbb ember azt mondja, nyugodj bele, de normális. Nem nyugszom bele. Ez nem normális. Kiáll a materiális valóság, akkor sem nyugszom bele. Mert ha egyszer valaki azt állította, hogy föltámasztom őt az utolsó napon, akkor én ki akarom kutatni, hogy ez az állítás igaza vagy nem. Mert ha hazugság, hát akkor egy butasággal töltöm az életidőmet, mert keresem az örök életet. De ha igaz, akkor meg nem akarom elveszíteni. Hát az egyszerű logika, nem? Most van vagy nincs. De ha valaki állította, és ez Krisztus volt, aki állította, hogy én örök életet adok, hát akkor nézzük meg, hogy hát, ha igaz az állítás. Nem mondom, hogy igaz, de nézzük meg, hát, ha igaz. Én azt mondom, hogy igaz. Na de ha valaki ebben nem hisz, nem várhatom el, hogy higgyen benne. Na de mi van, ha igaz? És az egész Jelenések könyve ezt az örök élet kérdést tisztázza a földi történelem küzdelmein keresztül. Most itt, amikor azt mondja, hogy a Krisztus követőket ölik, szó szerint, Krisztus követőket ölik, azt mondja, hogy semmit ne félj tőle. Mit mond? Aki légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját, tehát mit kap? Föltámasztalak. Nem fog, most meghalsz, lehet. No, de utána mennyi időre támaszt föl?
Örökre.
Azt mondja, soha meg nem hal. Ez nem hal meg örökre. Soha többet. Mert erkölcsileg nem engedte magát bűnnel fertőzötté tenni. Szóval nem maradhat a sírba. Szokták mondani hétköznapi emberek, hogy hát hol biztos. És akkor játékosan néha szoktam mondani ezt, hogy azért az nem olyan biztos a halál. Ez nem biztos. Van biztosabb a halálnál. Mered a szemük, hogy mi lehet biztosabb a halálnál? Az élet. Tehát ilyen butaság után, de a Biblia mondja, az apostolok cselekedete második fejezetét, ha valaki elolvassa, akkor azt olvassuk ott a 22. fejezetnél, ha jól emlékszem, hogy Krisztus, aki feltámadott, azt mondja róla, lehetetlen volt őt a halálnak fogva tartania. Mi a lehetetlen? Egy erkölcsileg tisztát a halál nem tud fogva tartani. Mert ha van Isten, akkor lehetetlen, hogy egy erkölcsileg győztes, és minden levél végén miért van az, hogy aki győz, aki győz, aki győz, aki győz, aki győz, aki győz? Mindenhol ott van. Erkölcsileg. Nem másokat, mert az egész történet arról, hogy másokat győzzél. Nem. Erkölcsileg te maradj győztes. Ez akkor mi történik? Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, itt mondja, annak nem árt a második halál. Mit beszél? Hát nem elég egyszer. Kétszer is lehet. Szóval tényleg úgy eljátszok ezzel a gondolattal, hogy hát a Biblia ismeri, hogy kétszer meghalt. Ezt a bibliai kifejezést keressük majd meg. Hol van és miért van? De ez a második halál kérdés, ez majd visszaköszön Jelenések könyve 20. fejezetén. És ott bizony megmagyarázza, hogy mi ez a második halál. Attól második, hogy az első halállal mindannyian meghalhatunk. Azt mondja, ott valaki fiatalon esetleg erkölcsi tisztasága megőrzéséért mártíromságot lát, megölték, nem adta fel a hitét, a Krisztus követését, vagy bármi egyéb dolgát. El szoktam játszani ezzel a gondolattal, ez is ilyen tizenéves koromból van, hogy egy benszülöttet, aki nem ismeri a Bibliát, arra akarnak rávenni, hogy már bocsánat, egyen meg a szomszédtörzsből valót. És azt mondja, hogy már pedig ő nem. És bizony, ez az ember föl fog támadni. És megmagyarázzák, hogy tudod, te erkölcsileg győztes vagy. Azért vagy győztes erkölcsileg, mert te a saját törzsed hamis hitvilágával nem azonosultál, hanem te a lelki ismeretedre tisztán hallgattál, még akkor is, hogyha az életedet vették miatta. Nézem csak az
elnézést.
Semmi probléma, nyugodtan.
Köszönöm.
Viszontlátásra. Értjük, hogy ez a szmírnai korszak levele miről szól? A legsúlyosabb kérdésről. És így belenéz Krisztus a kereszténységnek a legérzékenyebb pontját érintő kérdésekbe. Hiszen itt a kereszténység arról szólt, hogy bizony sok volt a mártír. Attól volt vörös. Mitől volt fekete? És ha olvassuk tovább, de nem olvasom tovább, azt mondja a következő levélben, említ egy ószövetségi személyt, azt mondja, hogy vannak ott nálad, azt mondja a pergámoni levél, vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botrány követ az Izrael fiai elé. Na, ez a talányos beszéd kifejti meg. Ismerjük az ószövetségi Bálám történetet? Hallottunk már Bálámnak legalább a szamaráról, ugye? Na most ugye fel lehet lapozni Mózes 4. könyvében ezt a történetet, végig lehet olvasni, mert itt van egy rövid kifejezés, egy mondatocska. És azt mondja, hogy de vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította. Azt mondja, egy bibliaolvasó ember is, hogy Bálám Bálákot tanította. De nem is erről szól a történet. Hát arról szólt a történet, hogy jött Bálák, a király, és azt mondta Bálámnak, az eltorzult prófétának, hogy átkozz meg Izraelt, mert nem akarom, hogy tovább jöjjön. Azt mondta Bálám, hogy hát köszönöm a kincseidet, megpróbálom, megkérdezem, az Isten nem akarja. Nekem jó jönne a kincs, az Isten nem akarja, hogy megátkozzam Izraelt. De nem értjük, mert nem erről szól itt a visszautalás. Hanem azt mondja, hogy aki Bálákot tanította. Bizony egy pár fejezetet tovább kell olvasni a Mózes 4. könyvében, és később megtaláljuk, hogy Bálák sugott, illetve Bálám, a hamis profita, sugott Báláknak, hogy figyelj, rendezz egy bulit. Már most mai szóval mondom. Hívd meg a fiatalokat, keveredjenek össze, és erkölcsileg tönkre fog menni Izrael. És az, amit a ti erkölcsötök, hogyha megtetszik a zsidó fiúknak, a ti pogány lányaitoknak a szokásvilága, keverd őket össze, tönkre fognak menni. Hívd meg a te vendégségeidbe. Szóval én nem tudom megátkozni, de megmondom, hogy hogy lehet tönkretenni őket. Na, ez történt. Történelmi szinten a ettől a fekete megalkulóvá vált a kereszténység. Ha valaki a történeti részletekre kíváncsi, akkor van néhány könyv, irodalom, adtunk is, még én is fogok még majd hozni erre a sorozatra újra, az úgynevezett Nagy küzdelem vagy korszakok nyomában című könyv, két címmel is kiadták, tökéletesen leírja, hogy mi történt a kereszténységgel, hogy tönkre ment a történelemben. Sőt, nem csak erkölcsileg ment tönkre, pusztán azért, hogy ne legyek üldözött, hanem jó létem legyen. A Tiatirai levélben pedig azt olvassuk, ott meg azt mondja, hogy Jézabel, egy ószövetségi királynő, Akháb királynak a felesége, egy véreskező pogány királylány volt, aki mondjuk Nábál Nábót, köszönöm szépen. Nábótnak a szőlőit csak úgy eltetette ládalul. Nábótot csak azért, hogy megszerezze a szőlőit. Ugye egy ilyen híres történet az Ószövetség, hogy nem számít az emberi élet. Kell valami, szerez meg hatalommal. És ez volt a tiatírai időszakban a kereszténységen belül, hogy a hatalommá váló kereszténység, de erkölcsileg bukott, de hatalommá váló kereszténység üldözte a tisztát. Mi történt akkor? Azt mondja a Krisztus a tisztátnak, nem vetek rátok más terhet. Ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. És egy érdekességhez érkeztünk. Az első három levélben semmi sincs, ami utalna Krisztus második eljövetelére. Itt a tiatírai levél végén van elsőnek utalás. Itt olvassuk ezt, azt mondja, hogy hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg, addig, amíg eljövök. Figyeljük, hogy ez az eljövök kifejezés itt most úgy milyen időtávlatot érzékeltet. Távolabbat, közelebb, amíg eljövök. A következőben, ha ezt az eljövetel kérdést keressük a szerdiszi levél végén, akkor a következőt találjuk. Azt mondja, hogy eljövök hozzád, mint a tolvaj. Na most, ha belenéznénk, mikor játszódik 16. 18. század között, tehát a reformáció utáni protestantizmus összjellemzése Krisztus szájából, és ha megnézzük a protestáns teológiát, bizony Jézus Krisztus második eljövetelét elég rendesen összemaszatolja. És azt mondja Krisztus ezért, hogy elmegyek hozzád, mint a tolvaj. Tehát azt mondja, maszatolod az eljövetelemet. Nem veszed komolyan. Hanem a kereszténységet csak itt a földön akarod te úgy megélni, és nem veszed komolyan, hogy én szeretnék visszajönni és magamhoz venni, ha ezt maszatolod a teológiai szinten különböző módon, akkor tolvajként fogok megjelenni. Azt mondja, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában jövök hozzád. Tehát érzékelteti, hogy egy kicsit már közelebb, azt mondja, nem tudod, mely órában jövök. Filadelfiai levél végén azt találjuk, hogy eljövök imé, eljövök hamar. Laodicei levél végén azt találjuk, én mi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye milyen érdekes? Tehát ahogy halad a történelem, Jézus második eljövetelére való utalás innen indul csak el, és aztán egyre közelebb, egyre közelebb, egyre közelebb. Azt hittem, az ajtó előtt állok, és zörgetek, itt vagyok, zörgök, be akarok jönni. Szeretnék visszatérni. Magamhoz akarlok venni. Csak erkölcsileg, ha nem engeded meg, akkor nem erőltetem magamat. Most ez majd egy másik nagy kérdés. Ami még egy izgalmas dolog, hogy itt miért van ez a vonal a Philadelphia levél alatt? Ez óriási mai teológiai vitáknak az egyik tisztázó vonala, ha úgy tetszik. Ez nem mindenkit érint ez a teológiai vita, de én ismerem jól, majd esetleg, ha lesz időnk, elmondom részleteiben is. De pontosan az advent várók között terjedt el az a nézet, hogy hát nincs 8. gyülekezet. Mondom, hogy persze, hogy nincs. A 7. kiveti Krisztus a szájából, és a 6. ígéri meg, hogy megtartalak. Akkor gondolkodjunk egy kicsit. Gondolkodjunk egy kicsit. A 6. a Filadelfia is azt mondja, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, és ha valaki kutatni akar a Bibliában, itt is csak egy mondatot olvastam, a rengeteg szöveget átugrottam, ugye? Olvasok a Filadelfiai levélből egy mondatot. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet? Ha kutatni akarunk egy izgalmas és szép témában, akkor nézzük meg, hogy mit tanít a Biblia béketűrésről. Mit jelent az, hogy megtartani a béketűrést? Hol lehet béketűrést tanulni? Például emlékszem, egyszer voltam egy hallgatóság előtt, és közben jöttem rá, hogy hát béketűrést, megtaláltam azt a Biblia verset, mert gondolkoztam arra, hogy a béketűrést hol lehet tanulni? Mit gondolunk, a Biblia mit mond, hogy hol lehet tanulni a béketűrést? Háborúságban. Nem a meleg szobában ott van, a háborúságban. És azt a római levél 5. fejezetének a 3. verse mondja ki. Ugye a háborúság béketűrést szerez. Tehát Kitartást csak úgy lehet gyakorolni, ha kitartok. mindig abba hagyok valamit, az nem tudom kitartó, nem tudok gyakorolni kitartást. A béketűrés pedig annyit jelent, hogy nem háborogva tűrök, hanem békével. Van mit tűrni, bőséggel van mit tűrni, mindenkinek van mit tűrni. Lenne okunk esetleg háborogni, nyugtalankodni, lázadni, tüntetni, mindenre lenne okunk, mert van bőven. Azt mondja Krisztus, hogy a ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. És erre utal Jézus, és rengeteg Biblia vers van, hogy a béketűrésről beszél a Biblia sok helyen, tehát kutatási terület, és azt mondja, hogy mivel megtartottad a béketűrésre intő beszédemet, azt mondja, én is megtartalak téged, a megpróbáltatás idején, ami az egész világra eljön, azt mondja, nem helyi, nem Magyarországra, meg Ukrajnára, meg Afrika, nem, az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Tehát egy dolgot tudunk, lesz olyan megpróbáltatás, amik az egész világot érinteni fogja. Már most kezdünk bele kóstolni, milyen az, amikor valami az egész világot érinti. Egy kicsi kóstolunk már van, amikor valami már az egész világot érinti. Na most ízelítőt adtam a levelekből. Ha elkezdünk olvasni, és látjuk, hogy bizony vannak konkrétumok mindegyikben, a szárdiszi levélben, tehát honnan tudjuk, hogy a tiatírai levélben mikor van vége, csak egy kérdés. Mert az, hogy a pergámuminak mikor van vége, az látszik, hogy a diokliciánusi 10 év és a konstantinuszi békekorszak az lezárja. Tehát ez egy 321-es dátum. Tehát bocsánat, szmirnai pergámumit rossz helyre mutattam, itt ez egy 321-es dátum. A tiatírai, amikor elindul a hatalmi, de torsz kereszténység, az 538. Ez dátum szerint itt ismeri a Biblia 7 alkalommal. Akkor azt tudjuk, hogy a szárdiszinál, mert a tiatírai a végén ad egy jelzést, azt mondja, hogy mindjárt mondom, adom annak a hajnal csillagot. Ezt mondja a levél végén. Adom annak a hajnal csillagot. Egy különös mondat, hogy ez olyan rejtvény, olyan bibliai rejtvény. Mi az, hogy hajnal csillag? A hajnal csillag az Jézus Krisztusnak a megnevezése, tehát ezt maga jelenések könyve is azonosítja még, hogy én vagyok a ma fényes és hajnali csillag. Jelenések könyve végére lapozzunk oda, és megtaláljuk. Tehát ezt a hajnal csillag kérdést a Biblia azonosítja. Tehát nem nekem kell kitalálni, ott van. Na most, mi az, hogy adom annak a hajnal csillagot, amikor egy sötét és halott kereszténység, mi az, hogy adom annak a hajnal csillagot, vagyis Krisztust? A középkor vége felé járva, mi volt az, ami Krisztusról, vagy a Krisztus lényének a felfedezéséről szólt, hanem a reformáció. Ugye? Luther Márton például, aki a lelke mélyén küzdött, de nem tudta, hogy mi a baj, és mikor a Bibliát kézbe vette, ami oda volt állítólag láncolva a kolostornak a falához, hogy ne legyen elvihető, mert ugye akkor nagyobb érték volt egy írott könyv, nem volt így tömkelegével, mint most az asztalunkon, nem lehetett így olvasni, hanem csak volt egy-egy ritkán belőle. Krisztust fedezte fel a Bibliából Luther Márton, és rögtön ennek a sötét kereszténységnek az ellenségévé vált a lelkemén. Nem ő neki lett az az ellensége, hanem ő lett az egyházszervezet ellensége. Mert nem tűrték, hogy leleplezi a hamisságokat. Ő maga is naív és ártatlan volt. Azt gondolta, hogy csak a papság olyan gonosz. Nézzük meg én nem szoktam filmet ajánlani, de mondjuk az Erik Thiernek viszonylag jó ez a Luther nevű filmje. Ha kell, még hozok is, esetleg ingyen tudok adni ilyen CD-ket, ha valakinek nincs meg. Én is kaptam ingyen, úgyhogy továbbadom ingyen. És hát a reformáció. Mikor volt? 16. század. Ez a reformáció. Szárdiszi levél az a protestantizmus jellemzése, és a Philadelphia pedig egy híres dátumhoz kapcsolódik, amikor a leghosszabb idői profécia elkezdődik, ami Dániel könyve 8.14-ből olvasható, és egy hosszú 2300 éves profécia, erről is lehetne beszélni. Gyerekek is meg tudják a szövegből fejteni ezt. és le tudják írni ezt. Tudják, tehát tizenévesek már fel tudják fedezni a szövegből, hogy tényleg hogy van ez. Csak azért mondom, hogy most így egyből, ha nem értjük, nem baj, csak adom a benyomást, hogy, hogy itt 1844, ez a Bibliában a legutolsó idői dátum, amire a Biblia rámutat. Nincs több. Erre Krisztus ad jelenése könyve 10. fejezetében egy esküvést, hogy kronológiai időpontot ő többet nem ad. Tehát az, az hogy idő pedig többet nem lesz. Nem azt jelenti, hogy át nem állítgatjuk az óránkat, tehát nem erről van szó, most aktuális, vagy nem aktuális, nem tudom. De arról szól, hogy kronosz, tehát kronológiai időmeghatározás, mert itt vannak idők, amik Biblián belül nyomon követhetők, foghatók, úgy történtek, ellenőrizhetők. De azt mondja, a kronológiai idő további meghatározása történetben nem lesz. Például emlékszem rá, amikor ilyen 2000, meg 2012, meg jöttek ezek a misztikusnak tűnő dátumok. Hát ugye én emlékeztem erre a bibliai kifejezésre, hogy aki itt nagy állításokat tesz, hát az majd hát eldől utána, mert tudom, hogy hamis, mert hát Krisztus megesküdött, hogy őtőle idői meghatározás 1844 után már nem jön. Onnantól csak egy kronológiai sorrend van, ami azt mondja, hogy ezután az, azután az, és erkölcsi a kronológiai sorrend alapja, erkölcsi alapú. Tehát nem csupán esemény alapú, hogy ezután mindenképpen meghatározott időn belül valami meg lesz. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert kereszténységen belül is vita van arról, hogy ugye Krisztus hogy jön és miként jön vissza. És van egy példázat a Krisztusnak. Talán ezt el is mondtam májusban, újra elmondom, hogy nem a konkoly, tehát nem a hamisság kell, hogy megérjen a történelem végén. Az már nagyon érett. Hanem az igazság. Az igazi Krisztus követőkből kitisztítani minden salakot. A búza. Azt mondja, amikor a búza arra való, azt mondja Jézus a példázatban, akkor ő sarlóda ezt. Amikor a búza arra való. De ha még nem arra való, akkor a búza miatt még van konkoly. De ha még a búza éretlen, akkor várni kell a búzára. Na, visszamegyek még az alap gondolathoz, és még egy gondolat talán, és akkor hagyom a kérdéseknek a többi időt, és a felfedező kérdéseket nyugodtan. A Laodicei levél gyakorlatilag egy súlyosan elmarasztalt kereszténységről beszél, de mi itt lakunk, és itt élünk. 20. 21. század. Nincs dicséret. A kereszténység büszke, öntelt, teljesen torz, amit a kereszténység ma magáról gondol. Ha elolvassuk a Laodicei levelet, és így az egész világ önmagát kereszténynek nevező lakosságára gondolunk. Vagy ha azon belül azokra, akik ténylegesen tudatosan várják Krisztus eljövetelét. Mindkettőre igaz az, hogy tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró. Vaj, ha hideg volnál, vagy forró. Szóval se nem tagadsz meg, de se nem kövesz teljes szívvel. Szóval langyos. Szóval kivetlek. Ha görög szöveget valaki bújni akarja, akkor rájön, hogy Krisztus a hány ingeréről beszél. Tehát szoktam mondani bizonyos körökben, hogy Krisztusnak tőlünk hány ingere lehetne. Mert egyszerűen se nem vagyunk jó világiak, se nem vagyunk jó hívők. Tehát hogy most mit mondjak? Hát nem dicsérhetem magamat, ha ő nem. Most ehhez képest a kereszténység meg a mellét veri. Így. Azt mondja, mivel azt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam. Mindenki, minden keresztény közösség dicsekszik valamivel. Valamivel. Amiben úgy szociális jótett, teológiai nagyság, szeretik, mit tudom én, ezt vagy azt valamiért hozzájuk azért szeretnek járni, mások másért szeretnek nagyon járni, valaki azért, mert a homokosokat elfogadják olyan kereszténység, mások meg hogy lehetnek ilyen kirek, tehát mindenki talál valami olyan keresztény irányt, ami tetszik neki. Azt mondja Krisztus, hogy mivel ezt gazdag vagyok, meg az semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Hát szavanként érdemes lenne egy-egy órát tartani erről, de nem fogok. azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, ugye a híres gyógyszer, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, ne látszék ki a mezítelenség, mi a mezítelenség meg a ruha, ugye a tiszta erkölcsi kérdések nagy témája Biblián belül, nagyon szép témakör ez, és szépen lehet gondolkodni róla, és gyógyító lakhat, és azt mondja, hogy és szemgyógyítóira kend meg a szemeidet, hogy láss. Jó legyen a látás, ne legyen torz, tiszta legyen a látásod. Szemgyógyító, az igével, a szentírással kend a látásodat, különben úgy gondolkozol, ahogy akarsz. Szoktam mondani ezt is kedélyesen, hogy a hit az egy olyan terület, hogy mindenki azt hisz, amit akar. Nagy a szabadság, mindenki azt hisz, amit akar. De hogy melyik igaz, azt az Isten tudja. De mindenki azt hisz, amit akar. És én ezt a szabadságot megadom mindenkinek. Csak érdemes odafigyelni arra, hogy mit mond az Isten. Mert ő meg jót mond. És azt mondja, hogy imé, illetve azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Milyen az, ha ő fed? Nem a történelem súlyt, hanem azt mondja, én fedlek és fenyítek. Légy buzgóságos és térj meg. Tehát könyörög, maga az Isten könyörög. Imé az ajtó, előtt állok, zörgetek, ha valaki meghallja az én szomot, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz vele, vacsorálok. A vacsora kérdés egy gyönyörű kérdés a Biblián belül. Példázatokból végig lehet gondolni, hogy mi az, hogy vacsora kérdés. Jézus miket mondott az örök életről a vacsora kérdés kapcsán? Ki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Itt is van miről gondolkodni. Nincs időnk kimondani, elment az időnk. De van tartalma ezeknek a szavaknak, és tovább lehet gondolni őket. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Minden levél végén ez miért van ott? Mert van egy szöveg, amit elolvasok, és utána azt mondja, hogy ember, a szövegen túl legyen erkölcsi hallásod, hogy azt értsd, amire az való. A szöveg is fontos, de a szöveg mögött az a tiszta tartalom, amit az úgynevezett isteni szent lélek tud megértetni bárkivel, aki arra vágyik. Hiszen szoktuk mondani Péter leveléből, ahonnan indultunk, hogy az Isten lelkétől indítatva szóltak az Istennek szent emberei, akik írták a Bibliát. Hát nem ugyanaz az isteni lélek tudja velünk is megértetni, hogy azt értsük, amire való. Hogy ne csak ilyen szövegmagyarázók legyünk szárazon. Még talán annyi, hogy van két kiemelt ilyen kocka. Ez azért van csak, hogy ahogy halad a történelem, van, ahol egy picikét megáll, és kinagyítja. Például a hatodik pecsét végénél megkérdezi, hogy eljött a bárány haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Egy nagy kérdés. És erről a nagy kérdésre válaszol a hetedik egész fejezet. Egy egész fejezet. Egy kérdésre válaszol. Láttunk már bárányt? Igazi báránya volt már kapcsolatunk?
Volt.
És bárányt láttunk már haragudni? Na most van egy érdekes kifejezés, mert a báránynak ugye nincs haragja. A bárány attól híres, hogy szelíd, és ugye mint bárány, mely mészár székre viteték, mondja ezt Krisztusról, hogy ószövetségi, messiási profécia, már proféciákról van szó. Bárány haragja az, hogy azt mondja, hogy az ítélet, amikor elindul a történetben, amikor az emberek élete előkerül, hogy vajon én akarnék örök életet adni. Szoktam fiatalokkal beszélgetni, és aki nyugtalan, hogy jaj, hát én olyan rossz vagyok. Na, figyelj ide. Ki szeretne jobban neked örök életet? Te magadnak, vagy az Isten neked? Egy nagyon egyszerű kérdés. Ki szeretné jobban a te örök életedet? Te magadnak, vagy az Isten számodra? Hát az Isten jobban akar nekem örök életet. Hát az életét adta, akkor hogy ne akarná az örök életemet. Hát csak úgy odaadom az életemet, és utána kitaszítom. Hát nem ilyen skizofrén Istenünk van, bocsánatot kérek a kifejezésért. Csak rossz az Isten képünk. Mert eltorzította a kereszténység az Isten képet. Volt rá 2000 éve. És olyan zavaros lett az Isten kép, hogy ma már úgy keresztény mindenki, hogy nem ismeri az Istent. Csak vallásos. Bárcsak, ha ismeri valaki, akkor meg bocsánatot kérek, mert nem akarok erőset állítani hiába. Csak érzékeltetni akarom, hogy az Istennek van egy látása róla. Akkor itt is van egy ilyen kiemelés, amikor, tehát itt egy kérdésre válaszol a hetedik fejezet. És utána jön a hetedik pecsét felbontása, de egy egész fejezet kinagyítva ide beékelődik. Aztán haladunk a trombita szónál is, Itt is például a büntető ítéletek. Miről híres a 476-os dátum történelem?
Római birodalom bukása.
Nyugat-római birodalom bukása. Ismeri a Biblia. És leírja azt a négy népvándorló törzset, amelyik Rómára pusztítólag hatott. Ezt ismeri. Akkor itt jön az iszlám kérdés a 5.-6. trombita szónál. És egyszer csak a 10. fejezetben kibontódik az a Krisztusváró mozgalom, amelyik itt a Philadelphiánál. Tehát, hogyha így húzom, és egybeolvasom a megfelelő párhuzamokat, ugye látjuk, hogy addig nincs büntető ítélet, amíg el nem érjük, hogy feketedik a kereszténység. Hát nincs, a fehéret nem kell fenyíteni, a vörös eleve nehéz helyzetben van, nem kell fenyíteni, sőt, ígéretet tesz, hogy légy hű, mint halálig, de ahol torzol a kereszténység, ott már jön a történelmi fenyíték. Ugye mi a logikus? Teljesen logikus jelenések könyve. És így, ha végigolvassuk, aztán jön ez a nyugati kereszténységről szóló fenyíték, ez meg a keleti kereszténységről szóló fenyíték, de itt a Philadelphiaival párhuzamosan a Krisztusváró mozgalom, ahogy megszületik, ez a híres 1844-es dátum. Ez mind ott van jelenések könyvében, 10. fejezet. És ha valaki a 10. fejezetet kutatja, akkor meg fölismeri Dániel könyvét belőle. Szóval olyan gyönyörű összefüggések vannak, amire ugye érzékeltetem, hogy megszédülünk a mélységes tudományától, amit jelenések könyvében van. És akkor még nem beszéltünk a továbbiakról. Ez meg aztán még a folytatás, de most ez majd az utolsó előadás lesz itt a 4-ből a 4. Köszönöm szépen a figyelmet.